Kilencedik fejezet. Édes, émeítően édes illat terjengett, mely sötét üledékként rakódott le az orjukukban, mégis lehetetlen lett volna leírni, hogy mi benne a kellemetlen. Sharp sokszor érezte már ezt a szagot, ahogy a század legtöbb katonája is, és 50 méterre a falutól már valamennyien felismerték. Nem is annyira szag ez, gondolta Sharp, mint inkább a levegő egy bizonyos állapota, nem olyan láthatatlan köd. A ködhöz hasonlóan sűrűvé tette a levegőt, megnehezítette a lélegzetvételt, mégis egyfajta édes ígéretet hordozott, mintha a franciák által hátrahagyott tetemek cukorból és mézből lennének. Még a kutyák sem húzták meg. Néhány macska, melyet túl körülményes lett volna elkapni, túlélte a franciákat, de a kutyákat, akárcsak gazdáikat, megölték és vadállati kegyetlenséggel felvagdosták, mintha a franciák azt gondolták volna, a halál önmagában nem elég, és a tetemeket ki is kell zsigerelni, hogy azok ne térhessenek varázslatos módon új életre. A faluban csak egy valakit találtak életben. Sharp egyik emberét, aki az éjszakai támadás során esett fogságba, s a franciák híven a seregek közötti udvariasság furcsa szabályaihoz egy matracon fekve hagyták hátra, John Rordent, a keze ügyében kenyérrel és vízzel, és valahol a medencéje táján egy golyóval, amely még az új nap beköszönte előtt végez vele. Ramon a maga nehézkes angolságával elmagyarázta, hogy 4 tucat ember maradt a faluban, jobbára az idősek és a nagyon fiatalok, s most valamennyien halottak. Sharp végigmérte a bedőlt házakat, az alacsony, fehér falakon égtelenkedő vérfoltokat. Hogyan kapták el őket? Ramon vállat vont és türelmetlen mozdulatot tett bekötözött kezével. Jók voltak. Jók? A franciák. Nem találta megfelelő szót, de Sharp kisegítette. Okosak? Az ifjú bólintott. Nővére élesen metszett órát örökölte ő is, és ugyanazt a sötét szempárt, ám benne Sharp olyan szívélyességet látott, amelynek nyoma sem volt Tereza tekintetében. Ramon tanácstalanul csóválta a fejét. Nem mind voltak guerillok, igen? Minden mondata kérdésként hangzott, mintha megerősítést várna, hogy jól fejezte ki magát. Sharp tovább bólogatott. Békét akartak? De most... Ramon elhadart 2 spanyol mondatot, amelyekből Sharp megértette, hogy ezeket a hegyi népeket, akik próbáltak felülkerekedni a háborún, belerángatták a viszályba, akár akarták, akár nem. A spanyol magába folytotta könnyeit, valamennyi áldozat az ő falujából került ki. Arra mentünk? Észak felé mutatott. Előttünk mentek, igen? Minket 2 bekötözött kezével egy kört írt le. Bekerítették magukat? Szí! Lenézett jobb kezére, a szürke kötés mögül előmeredező ujjakra is, Sharp látta, hogy a mutató ujja mozog, mintha egy ravaszt húzogatna. Ramon nem sokára újra harcolni fog. Tetemeket nem csak a pincékben találtak. Többeket, alig hanem az ulánusok szórakoztatására, a temető melletti szentélyben gyilkoltak le, és az épület lépcsőjén Sharp látta Izája Tongot, Napóleon nagy tisztelőjét, aki épp ekkor adta ki magából a reggelire fogyasztott szikkadt kenyeret. A század a templom közelében várakozott. A szálas termetű és büszke tartású fogoly McGovern őrmester mellett állt, és Sharp odalépett a skót harcoshoz. Vigyázzon rá, őrmester! Igen, uram! Egy ujjal sem nyúlnak hozzá. Az élesen metszett arc összerándult. Akárcsak Tong, az imént McGovern is benézett a templomba. A vadállatok ezek, uram, nem különbek. A vadállatok. Tudom. Nem mondhatott semmi olyat, amivel feloldhatta volna McGovern fájdalmát. Egy olyan apa indulatát, aki messze járt gyermekeitől, és akinek látnia kellett az apró, ártatlan gyermekek holttestét. A bűz megsűrűsödött a templom körül, a levegőben döglegyek hemzsegtek, és Sharp egy pillanatra megtorpant a lépcső mellett. Vonakodott belépni, és nem csak a holttestek miatt, de azért is, ami talán már nem volt itt a szentélyben. Az arany. Oly közel állt hozzá, oly közel a sereg túléléséhez, és mégsem érzett diadalt, csupán kiábrándultságot, látva a tömérdek szörnyűséget, s dügerjedt benne hivatása ellen. Felkapaszkodott a lépcsőn, s arca komor maszkát dermett, amint azon tűnődött, mit tennének emberei, ha olyan helyzetben találnák magukat, ahol a szabályok már tényleg nem számítanak. Felidézte magában a féktelen pusztítást, amely az ostromokat követte, és a céltalanul tomboló erőszakot, miután a halál az egyetlen résben tucatszor is megérintette a katonákat. Amint a templom hűvös levegője megcsapta, hirtelen megértette, hogyha ez a spanyol háború folytatódik, mind addig nem szerezhetik meg a győzelmet, míg a brit gyalogság is bele nem kényszerül a várostromok húsdarálójába. Kifelé, hozzátok ki őket! A sápadt férfiak döbbenten figyelték Sharp tombolását, ő mégis képtelen volt másként reagálni az elgyötört kis testek látványára. Temessétek el őket! Harper zokogott, és a könnyek végig csorogtak az arcán. Ilyen könyörtelenséget, mintha egy kisgyermek bármiről is tehetne. Körszi is ott állt Terezával, de egyikük sem sírt. Az őrnagy elsimította a bajuszát. Rettenetes! Szörnyű! Akár csak az, amit ők tesznek a franciákkal. Sharpot magát is meglepte a válasza, mégis igazat mondott. Nem felejtette el a csupasz foglyokat, és belegondolt, milyen iszonyú halált kell elszenvednie a többi fogságba esett huszárnak. Igen. Körszi olyan hangon felelt, mintha kerülni próbálna minden vitát. A lány feléje fordult, és Sharp látta, hogy a könnyeivel küzd, miközben arcára rádermett a féktelen indulat. Sharp agyon csapott egy legyet. Hol az arany? Körszi követte őt a templomba, sarkantyúja megcsendült a kövezeten, és az őrnagy egy kőlapra mutatott, melyet a padlóval egy szintre süllyesztettek. A templomot rég nem használták már istentisztelet céljára. Az épületben a lengyelek kegyetlenkedései ellenére is állott poros levegő terjengett. A helyet, amely alig volt több, mint egy falusi temető raktára, a halálnak szentelték. Az őrnagy bakancsa hegyével a kőlap felé bökött. Ez alatt! Őrmester! Uram! Hozzon egy istenverte csákányt azonnal! A parancsok megnyugtatták, mintha visszaidézték volna a háborút, amelyben nem gyilkolnak le ártatlan kisdedeket. Végigmérte a kőtáblát a kőbe metszett Moreno névvel, alatta díszítménnyel és egy félig elmállott címerrel. Sharp próbált nem odafigyelni a hangokra, amint a kis testeket kivonszolták a szabadba. Lábával megérintette a címert. Nemesi család, uram? Micsoda? Ó! Körszi is belefeledkezett gondolataiba. Nem tudom, Sharp. Egykor, talán. A lány hátat fordított nekik, és Sharp rádöbbent, hogy éppen Tereza családjáról és annak kriptájáról beszélgetnek. Erről Sharpnak eszébe jutott, vajon az ő teste hol lel nyugalomra. Talán valami csatamező hanvai alatt, vagy a tengerfenekén, mint az erősítésként küldött szerencsétleneké. Őrmester! Uram! Hol marad az a csákány? Harper a lengyelek által hátrahagyott törmelékeket rugdosta, majd felmordult és előrehajolt. Talált egy csákányt, igaz a nyele híján, és a kövek közötti résbe vágta. Neki rugaszkodott, az erek kidagadtak a nyakán, majd a kőlap lassan megemelkedett, és elegendő rés támadt, hogy Sharp alácsúsztasson egy kődarabot. Maguk! Az arcok a templom kapujában feléje fordultak. Jöjjenek ide! Tereza már korábban elsétált a másik, temetőre nyíló kapuhoz, mintha nem érdekelné, ami itt történik. Harper másik fogást keresett, ott is megemelte a fedőlapot, és ezúttal elég helyet csinált, hogy egyszerre tucatnyi kéz is megragadhassa, és csapóajtóként felemelje a kőtömböt a padlóról, miközben Körszi ott fontoskodott körülöttük, nehogy leejtsék a követ, és ezzel beomlasszák a morénok ősi kriptáját. Sötét lépcsőfokok vezettek le a mélybe. Sharp megállt a nyílás felett, és magának követelte a jogot, hogy elsőként ereszkedjen le. Gyertyát! Gyerünk gyorsan! Kell itt lennie egy gyertyának! Hegman hozott egy zsíros, de még használható darabot a málhájából, és beletelt némi időbe, míg sikerült meggyújtaniuk. Sharp a sötétséget kémlelte. Ide lent nyugodna Wellington minden reménysége? Aligha. Elvette a gyertyát, és óvatosan elindult lefelé a sírboltba, ahol egészen másfajta szag uralkodott. Nem romlott, émeítő bűz, hanem a por szaga, hiszen a holttestek időtlen ideje pihentek itt. Némelyek olyan régóta, hogy a koporsók is elporlattak már, és látszottak a fénylő csontok. Néhány koporsó csak nemrég került ide, és még sértetlen volt, bár a kőtalapzatok oldalán már végig folytak a szivárgó nedvek. Sharpot nem érdekelték a koporsók. Feltartotta az erőtlen fényforrást, hogy végigpásztázza a szűkös helyet, s hirtelen fémes villanást látott. Nem az arany verte vissza a gyertyafényt, csupán egy elhajított részdarab, amely valamikor egy koporsó sarkait fogta össze. Sharp visszafordult Körszi felé. Nincs arany! E nincs! Az őrnagy úgy nézett körül, mintha hiányolná a padlón elszórt 16 000 aranypénzt.
Eltűnt!
Hol tárolták? Sharp tudta, hogy értelmetlen fagatóznia, de képtelen volt feladni a reményt.
Ott! Ott, ahol most áll!
Akkor hát hová tűnt, uram? Körszi teljes magasságában kihúzta magát.
Honnét tudhatnám, Sharp? Csak annyit tudok, hogy itt nincs.
És hol van Hardy kapitány? Sharp dühös volt. Ekkora utat megtenni a semmiért.
Nem tudom.
Sharp belerúgott a sírbolt falába, és keservesen szitkozódni kezdett. Az arany eltűnt, Hardynak nyoma veszett, Kelly halott, és Rorden is haldoklik. Letette a gyertyát az egyik kőtalapzatra, és előre görnyedt, hogy megvizsgálja a padlót. Az egyenletes porréteget hosszú, árulkodó nyomok törték meg, és Sharp gúnyosan gratulált magának a felismeréshez, hogy valószínűleg akkor keletkeztek, amikor az aranyat elvitték. Ezzel a tudással nem sokra ment. A kincs eltűnt. Sharp felegyenesedett. El Catolico nem vihette el? A hanga fejük fölül, a lépcsősor tetejéről felelt, és mélyen zengett, akár csak Körszié, bár fiatalosabb volt, sokkal fiatalosabb.
Nem, ő nem vihette el.
A hang gazdája hosszú szárú szürke csizmát és hosszú, szürke köpenyt viselt, felette karcsú, ezüstös karthüvellyel. A magas, jóvágású férfi lassan leereszkedett a lépcsőn a félhomályba.
Őrnagy, örülök, hogy újra látom.
Körszi illegetni kezdte magát, megpödörte a bajszát, majd Sharp felé intett.
Hovellanos ezredes, ez itt Sharp kapitány. Sharp, ez itt El Catolico.
Sharp egykedvűen mondta ki a nevet, mint aki korán sem örül a találkozásnak. A magas, Sharpnál talán 3 évvel idősebb férfi elmosolyodott.
Joaquim Hovellanos vagyok, a spanyol hadsereg egykori ezredese, akit manapság El Catolicoként ismernek,
meghajtotta a fejét, láthatóan szórakoztatta a találkozás.
Velem riogatják a franciákat, pedig maga is láthatja, mennyire ártalmatlan vagyok.
Sharp még nem felejtette el, milyen ördögi gyorsasággal forgatta a férfi a kardot, és hogyan szállt szembe egymaga a franciákkal. El Catolicot mindennek nevezhették, csak ártalmatlannak nem. Sharp megfigyelte a hosszú, vékony ujjakat, amint a spanyol szertartásos eleganciával felé nyújtotta kezét.
Úgy hallom, megmentette az én Terezámat.
Igen. Sharp, aki volt olyan magas, mint El Catolico, otrombának érezte magát a választékos spanyol mellett. El Catolico másik keze is előtűnt a köpenye mögül, hogy egy pillanatra Sharp vállát érintse.
Akkor hát az adósa vagyok.
A továbbra is éber és óvatos szempár meghazudtolta a spanyol szívélyességet. El Catolico hátrébb lépett és lekicsinylően elmosolyodott, mintha maga is elismerné, mennyire semmit mondóak az ilyen szóvirágok. A karcsú kéz körbe mutatott a sírboltban.
Üres. Úgy látszik, minden pénz eltűnt.
Melyet oly készségesen szállított volna Cadizba a kedvünkért? A hang olyan volt, akár a sötét sejem. El Catolico tekintete egy pillanatra sem hagyta el Sharp arcát. A spanyol elmosolyodott, majd ugyanazzal a fáradt mozdulattal körbeintett.
Sajna nem segíthet. A pénz eltűnt.
Nem tudja, hová lett? Sharp már-már koszos utcaseprőnek érezte magát a kifinomult arisztokrata társaságában. A spanyol szemöldöke magasba szökött.
De igen, kapitány, tudom.
Sharp érezte, hogy csak incselkednek vele, de tovább firtatta a kérdést.
Hová?
Miért érdekli? Sharp nem felelt, és El Catolico újra elmosolyodott.
Az a mi aranyunk, kapitány. Spanyol arany.
Csak kíváncsi vagyok.
Á, nos, ebben az esetben talán csillapíthatom a kíváncsiságát.
A franciáknál van. 2 nappal ezelőtt rabolták el a maguk vitéz Hardy kapitányával együtt. Elfogtunk egy katona szökevényt, tőle tudjuk. Körszi megköszörülte a torkát, és El Catolicohoz fordult, mintha engedélyt kérne a beszédre.
Hát ennyi, Sharp, a küldetésnek vége. Visszatérhet Portugáliába.
Sharp ügyet sem vetett a tiszt társára, és tovább méregette a spanyolt.
Biztos ebben? El Catolico elmosolyodott, szórakozottan felvonta a szemöldökét és széttárta a karját. Ha csak a katona szökevényünk nem hazudott, bár ezt kétlem. Érte is, imádkozott? Így volt, kapitány. Imáimat vitte a mennybe, ha már a bordáit nem vihette. Egyenként szaggattam ki őket. El Catolico felnevetett. Sárpon volt a sor, hogy elmosolyodjon. Nekünk is van egy foglyunk. Biztos vagyok benne, hogy ő megerősítheti, vagy megcáfolhatja a szökevény történetét. El Catolico a lépcső felé mutatott. A lengyel őrmester? Ő lenne a fogja? Sárp bólintott. Ha hazudott a spanyol, most kiderül. Ő az. Milyen szomorú! A kéz kecses mozdulattal kulcsolódott bűnbánó imádságra. Elvágtam a torkát, amint megérkeztem. Pillanatnyi elvakultságomban. A szem nem mosolygott, mondhatott bármit a száj, és Sárp tudta, hogy nem most van itt az ideje elfogadni, vagy akár csak tudomásul venni az árnyalt kihívást. Vállat vont, mintha az őrmester halála semmit sem jelentene a számára, majd követte a spanyolt fel a templomba, amely az újonnan érkezettek zsivajától volt hangos. A spanyolok elcsendesedtek, amint vezérük feltűnt, és Sárp megállt a sűrű, émeítő bűzben, figyelve, amint a szürke köpenyes férfi elvegyül a hívei között. Sárp tudta, hogy egy katonát nem csupán a tettei, hanem elpusztított ellenségei alapján ítélnek meg, és a lövész ujjai önkéntelenül is a súlyos kard markolatára fonódtak. Semmit sem ismertek el, és semmit sem mondtak ki nyíltan, de a sírkamra félhomályában, a brit remények romjai között Sárp új ellenségre talált, és ahogy megállt a halál látható bűzében, már is azt puhatolta, hogyan győzhetne ebben a váratlan, nem kívánt és nagyon is személyes kis háborúban.